Világszerte egyre hangosabban tiltakoznak a palesztinok pártján állók a Gázában zajló izraeli katonai akciók ellen. Az Izrael elleni tüntetés hullám miatt egyre több egyetem területét zárják be az Egyesült Államokban. Németországban, Hamburg utcáin is ezrek vonultak végig az iszlám kalifátus létrehozásáért. Franciaországban pedig egyre gyakoribbak a keresztény ellenes cselekmények. Márciusban soha nem látott mennyiségű támadást hiúsítottak meg. Magyarország ezzel szemben a Békeszigete, ahol még nem alakultak ki a kettős társadalmak, és az antiszemita megmozdulásokat sem engedélyezik. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Szájfó Omárt, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjét.
Jó napot kívánok!
Valamint itt van velünk Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.
Jó napot kívánok!
És természetesen én is köszöntöm a hallgatókat, én pedig Dávid Edit vagyok. Na hát nem is tudom, hogy mivel kezdjük, mert mindegyik elég tragikus helyzetet fest, akár Európát nézzük, akár Amerikát, de hogyha megnézzük az Egyesült Államokban ezeket a hétvégi összegzéseket, ami szerint mintegy 200 egyetem területén kezdtek tiltakozásba a palesztinpárti diák csoportok, akkor az ember nehezen tud elképzelni ettől rémisztőbbet, pláne úgy, hogy a radikális tüntetők szerint Izrael rosszabb, mint az iszlám állam, a zsidókat pedig meg kell ölni. És ilyenkor döbbenten ül az ember, hogy a mai világban egyáltalán ilyen elhagyhatja bárkinek is a száját. Úgyhogy Erdélyi Rezső Krisztiántól kérdezem, hogy mi jelenleg a helyzet Amerikában? Miért alakulhatott ki ez az egyre erősödő, fokozódó hangulat?
Ugye az még a talán az egyszerűbb, amikor tüntetők vagy a tüntetést vezetők szájából hangzanak el olyan mondatok, amelyek megkérdőjelezik mondjuk Izrael vagy a zsidó állam létét, de ennél sokkal tragikusabb talán, amikor politikai vezetők engednek meg maguknak ilyen és ehhez hasonló mondatokat. Egy nagyon egyszerű példát mondok, Ilhan Omar az Egyesült Államok képviselőházának tagja, ő azt bírta mondani néhány nappal ezelőtt, hogy járt ezeken az egyetemeken, néhányat egyébként tényleg meglátogatott, és állítása szerint vannak olyan zsidó származású, vagy zsidó vallású tagjai, vagy tanulói az egyetemnek, akik kifejezetten helyeslik azt a folyamatot, amit ők ugye népirtásnak hívnak, ami a gázai övezetben történik. Tehát, hogy itt most egy nagyon-nagyon kiélezett és feszült helyzet van az Egyesült Államokban, aminek a rövid és hosszú távú politikai következményeit és kockázatait érdemes számba venni. Ugye a rövid távú az mindenképp az, hogy a novemberben esedékes elnök és törvényhozási választásokon ez gyengítheti a demokrata jelöltet. És már most attól tartanak demokrata párti politikusok, hogy az elnök választó konvención, amire majd akkor kerül sor, hogyha lezárult a komplett előválasztás, ami jelzem egyébként egy tét nélküli előválasztás, hiszen Bidennek nincs érdemi kihívója, ott majd megjelennek ugyanezek a palesztin párti tüntetők, ha csak addig radikális változás nem történik a hadszíntéren. Itt tegyük hozzá a radikális változáshoz, hogy azért itt mind a két oldal kvázi kényszerpályán van. Értem ez alatt Izraelt, meg értem ez alatt az arab államokat. Mert ugye Izraelben már tudjuk, hogy egy izraeli miniszter, ha jól emlékszem, a pénzügyminiszter, aki az egyik koalíciós pártot vezeti, ő már bejelentette, hogy ha is amennyiben Netanyahu miniszterelnök elfogad bármiféle tűzszünetet, akkor ők kilépnek a koalícióból, kvázi megbuktatják a koalíciót, és innentől kezdve az izraeli kormány az összeomlik. Tehát, hogy itt cél az izraeli kormánynak a megléte is egy nagyon érdekes kérdés, meg Netanyahu miniszterelnöknek a széke is egy nagyon érdekes kérdés. És hát nyilván az arab államok sem tehetik meg azt, hogy nem reflektálnak azokra a katonai és egyébként humanitárius folyamatokra, amik a gázai övezetben történnek. De visszatérve az Egyesült Államokra, ugye ez a rövid távú cél, vagy a rövid távú következmény, és a hosszú távú következmény pedig tényleg az, hogy felborulhat az a fajta, ha úgy tetszik, egyensúly az Egyesült Államokban, aminek az az alapja, hogy mindenki szabadon kimondhatja a véleményét. Hiszen ha mindenki szabadon kimondhatja a véleményét, ez azt jelenti, hogy népirtással vádolják egymást, és olyan dehonestáló megjegyzéseket tesz egyik ember a másikra, ami sértik, amelyek sértik az alapvető emberi méltóságot, annak azért hosszú távon komoly erkölcsi következményei lesznek.
Mindenféleképpen vissza fogunk még, mondjuk úgy, hogy a demokrácia fellegvárába térni Amerikába is, de ott tudjuk azt, hogy az önálló palesztin államot szeretnék, és egyre többen mondták azt, hogy még több október 7-ét, ami szintén legalább annyira szörnyű, mint amikor valaki a zsidók halálát kívánja egyáltalán a mai világban. De hogyha áttérünk kicsit Európára, ahol szintén, és itt nem tudjuk megkerülni egyáltalán az Izrael-Hamasz konfliktust, ugye amikor ez a konfliktus kitört, is megindult egy tüntetés hullám, és csak kerek szemekkel néztünk, hogy a Hamasz mint terrortervezet mellett milyen sokan tüntettek. Tudjuk azt, hogy Palesztinában, ugye ott vannak az ártatlan emberek is, de a Hamasz ellen valahogy csak fel kell venni a harcot, és ez tovább gyűrűzött Hamburgba, hiszen az iszlám kalifátus létrehozását is követelték már azon a tüntetésen, amin ezrek vonultak végig. Úgyhogy arra kérném Szajfolmát, hogy kicsit segítsen nekünk, hogy egyáltalán mit is jelent ez, mit kell ez alatt értenünk, egyáltalán valós félelem ez. Követelés.
Ami Hamburgban zajlott, az gyakorlatilag egy állatorvosi lova az egész iszlám Európában problémakörnek, azon belül egyébként egy speciális eset. Itt a tüntetés szervezője a Muslim Interaktív nevű, jellemzően az online térben, azon belül web2-es felületeken szerveződő csoportosulás, amelynek a karizmatikus vezetője, egy 25 éves fiatalemberről van szó, aki egyébként a Hamburgi Egyetemen tanul, egy félig gánai származású, iszlámra áttért fiatalember. Most itt ilyen megosztó és botrányos kijelentéseket tett, mint szerint, hogy kalifátust szeretnének kikiáltani. Látni kell ugyanakkor, hogy a Muslim Interaktív az a Németországban 2003-ban betiltott Hizbut Tahrir nevű iszlamista szervezetnek az utódszervezete, pontosabban az ő romjaikon szerveződtek. Ez egy újjászületett iszlamista irányzat, amely egyébként hangosabb, mint amilyen tényleges hatása van a muszlim közösségeken belül. Egy olyan irányzatról van szó, amely kalifátust szeretné visszaállítani. Tudjuk, hogy annak idején Mohamed próféta halála után a muszlim közösségeknek a vezetője a kalifa lett, aki egyszerre volt egyfajta szakrális és világi vezető. Ugyanakkor a kalifátus véget ért. Legutoljára az oszmán birodalom bukása volt az, ami végképp betette neki a kaput, hiszen az oszmánok megtartották a kalifának a személyét egyfajta legitimáló erőként. Azóta nincs kalifa az egész iszlám világban, de egy kalifa nem úgy fog kialakulni, hogy Hamburgban azt kiabálják páran, önjelölt módon, hogy ők kalifátus szeretnének kikiáltani. Láttuk ezt legutóbb az iszlám állam kapcsán is, hogy ez nagyon erős ellenállásba ütközik a különböző muszlim közösségeken belül is. Ami botrányos ebben, ami Hamburgban zajlott, hogy Németországban ez megtörténhet, és hogy a hatóságok nem találtak egyelőre legalábbis fogást ezen a szervezeten, és mint ahogy az előtt szervezetét betiltották, az alkotmányos rend ellenfogadása, vagy az ellen való összeesküvés és vágyával, itt nem történt meg egy kellően határozott rendőrségi fellépés.
Mennyire lehet az ijesztő? Számtalanszor beszéltünk a migráció kapcsán az integrációnak a lehetőségéről, hogy Európa ebben elbukott, hiszen azt látjuk, hogy az ideérkező migránsok nem szeretnék megtanulni a nyelvet, nem szeretnének dolgozni, kettős társadalmak alakulnak ki, és hogyha most megnézzük ennek a csoportnak a vezetőjét, ő a Hamburgi Egyetemen tanárnak tanul. Miközben a közösségi médiában egy úgynevezett iszlamista influencer. Tehát ilyenkor azt érzi az ember, mintha elkezdene megvalósulni valamiféle integráció, de aztán amikor történik egy olyan esemény, vagy van egy olyan pont, akkor azt látjuk, hogy csak a saját gyökerei azok, amelyek fontosabbak lesznek.
Itt rengeteg mintázat van. A Hizbut Tahrir és a hasonló iszlamista szervezetek jellemzően a neofitákkal töltik fel a soraikat, tehát azokkal, akik nem a nagyszüleiknek a vallását, népi iszlámát követik, hanem újra fogalmazzák a maguk identitását egyfajta radikális módon, mint ahogy ennek a szervezetnek az alapítója is tett. Ezzel együtt az tény és való, hogy a kulturális gyökereknek az elhagyása az minden esetben problematikus, és itt nem csak az iszlám világról van szó, hanem bármely kollektív kultúrának a tagjáról, aki aztán Európában próbálja megtalálni a boldogulását. Látjuk azt például a török diaszpóra esetében Németországban, hogy tökéletesen mondhatjuk, hogy beintegrálódtak a munkaerőpiacra. Ugyanakkor a török államnak, a mindenkori török államnak mai napig nagyon komoly ráhatása van erre a diaszpórára. Innentől kezdve ezzel bomlasztják a szövetét a befogadó társadalomnak. Tehát azt látjuk, hogy az európai iszlámmal kapcsolatban nagyon sokrétű problémarendszer van. Nem lehet azt mondani, hogy ez a probléma vele. Nagyon-nagyon sok probléma van vele, és mindegyik csoport más típusú tüneteket hordoz magán.
És ami párhuzam lehet Amerikával, ugye Amerika eleve egy olvasztó tégely. Különböző kultúrák találkoznak. Amerikára mindenki úgy tekintett, mint a lehetőségeknek az országára. Most azonban ez egy rémisztő képet tud festeni, hogy ennyire radikális irányba mehetnek el a dolgok.
Ugye azt érdemes látni az Egyesült Államok kapcsán, hogy valóban a számtalan kultúra él együtt, és számtalan kultúra tudott egymással békésen együtt élni. És nekem meggyőződésem, hogy ma is a számtalan kultúra tud egymással békében együtt élni, hogyha nincsenek meg azok az adott esetben főleg külpolitikai hangok, amelyek egymás ellen fordítják ezeket a kultúrákat. Tehát mondok egy nagyon triviális példát, egy zsidó származású színésznek, John Lovitznek volt egy Twitter, vagy hát most már X posztja néhány nappal ezelőtt a palesztin párti tüntetők felé, akik a Kolumbián meg nagyon sok más egyetemen vertek sátortábort, hogy tényleg a zsidó diákokat hibáztatjátok, az egyébként amerikai állampolgárságú, de zsidó vallású diákokat hibáztatjátok azért, amit az izraeli kormány csinál. És erre írta, hogy hát gondolkozzatok már egy kicsit, és próbáljátok meg, hogy is fogalmazott, hogy ne a tanáraitok birkái lenni. Azoknak a tanáraitoknak, akik erre az ilyen típusú szembeállításra, progresszív, nagyon progresszív gondolkodásra nevelnek titeket, hanem gondolkodjatok már azon, hogy azoknak az arra az egyetemre járó zsidóvallású vagy zsidó származású fiataloknak alapvetően semmi közük nincs ahhoz, amit az izraeli kormány elkövet, és amit ti mondjuk úgy ítéltek meg, ahogy megítéltek. Mert nyilván azért itt nem fekete vagy fehér az izraeli Hamas vagy az izraeli palesztin szembenállásnak a kérdése, de az Egyesült Államokban ennek egyre erősebb a lecsapódása. Pew Researchnek volt néhány nappal ezelőtt egy kutatása, amelyik azt mutatta, hogy gyakorlatilag ketté szakadt a tekintetben az amerikai társadalom. Tehát a 18 és 35 év közötti korosztályból egyre többen a palesztinok mellett állnak, és az 50 felettiek azok, főleg a republikánus szavazók nyilvánvalóan, akik meg a zsidó állam kritikátlan támogatói. Tehát nincs meg az egység az Egyesült Államokban sem, ami kellene ahhoz, hogy az ilyen kérdéseken, az ilyen problémákon, nem mondom, hogy felül tudjanak kerekedni, vagy túl tudjanak lépni, mert egy háború soha nem lehet túllépni, mert egy háború mindig szenvedéssel és áldozatokkal jár. De hogy ezt civilizált módon meg tudják egymással vitatni, hogy a szemben álló felek egyike, másika, vagy mind a kettő követel olyan atrocitásokat, amelyeket nem lenne szabad elkövetni, akkor azt meg tudják beszélni, és úgy tudják megbeszélni, hogy ebből ne alakuljon ki gyűlöletbeszéd különböző elit egyetemeken. Azt már csak zárójelben teszem hozzá, hogy ezek a tüntetések, ezek megerősítették azokat a republikánus gondolkodókat, politikusokat abban a hitükben, hogy akik egyébként eddig is ezt gondolták, hogy az elit egyetemek, azok a liberalizmusnak valamiféle fészkei az Egyesült Államokban, és ezek ellen az elit egyetemek ellen sokkal nagyobb erővel kell fellépni, és sokkal inkább keretek közé kell szorítani azt, hogy hogyan és mit tanítanak.
Hogyha megnézzük az elit egyetemeket, ahogy Krisztián fogalmazott, azért az Európába is begyűrűzött, hiszen amerikai mintára azért Franciaországban a Sorbonon is megpróbáltak sátortábort verni és a tüntetéseket véghez vinni, de itt van még a diszkrimináció kérdésköre, hogyha már azokat nézzük, akik ugye az utcára vonultak, hiszen a résztvevők egyértelműen kinyilvánították, hogy elutasítják Németországot, és iszlamofóbiával vádolták meg a politikát és a médiát, és számtalanszor, hogyha bármi konfliktus van, tesznek arról tanúbizonyságot, hogy ők ezeket a demokratikus államrendszereket nem hajlandóak elfogadni.
Látjuk azt, hogy alternatív nyilvánosságok alakultak már ki. Tehát mint ahogy a tengeren túl, és hát nem most kezdődött ez az egész palesztin barát folyamat, gyakorlatilag látjuk, hogy az első egyetem, ahol most, ahonnan most nagyobb összetűzésről jött hír a rendőrség és a tüntetők között, ez a Columbia Egyetem. Columbia Egyetem volt Edward Saidnak a gyakorlatilag a székhelye, ahonnan elindultak ezek az úgynevezett posztkolonialista kutatások, ami gyakorlatilag egy ilyen baloldali keretrendszerbe helyez mindent, ami a világon belül van, ami úgy áll a dologokhoz, hogy van az egykor elnyomó nyugat, amely kolonizálta a világot, és gyakorlatilag a mai nem csak a muszlim világnak, de a teljes harmadik világ problémáiért mind a kolonialista hatalmak a felelősek. Ez az eszmerendszer gyakorlatilag nagyon szélesen kiterjedt már az elmúlt évtizedekben, ahogy Krisztián is mondta, itt professzorok kondicionálódtak ebben, teljes generációkat neveltek ki az egyetemeken, akik ezeket így gondolják. Ez jellemzően azért egy angol száz betegség, tehát a németalföldi egyetemeken, a német egyetemeken, a skandináv egyetemeken ez jóval kevésbé van meg. Amiről viszont szintén szó volt, hát valóban ez a fajta áldozatkultusz, mert az áldozatkultusz, amit egyébként a tengeren túlon is táplálnak ezek az elméletek, megjelentek Európán belül is. És pont mint a Hizbut Tahrir, aki ezt a tüntetést is szervezte Hamburgban, illetve egyéb kisebb szervezetek gyakorlatilag azzal együtt, hogy nincs társadalmi súlyuk, nagyon kevés követőjük van a muszlim lakosságot tekintve, tehát itt százalékban sem kifejezhető a támogatóknak a száma, nagyon sikeresen tudják tematizálni a közbeszédet, és a már meglévő társadalmi feszültségekre, frusztrációkra rátelepülve tudják úgy keretezni a fiatalok számára az ő problémáikat, hogy ez azért van, mert a többségi társadalom kirekeszti őket, mert egykor a hazáikat kizsákmányolták a gyarmattartók, most pedig őket zsákmányolják ki, és ugyanakkor rekesztik ki azokban az országokban, ahol élnek. Ebben tehát az a veszélyes, hogy egyrészt igen, tehát hogy már meglévő feszültségeket csatornáznak be politikailag, másrészt teljes mértékben felmentik azokat az embereket az integrálódásnak a kényszere, vagy mondjuk szükségszerűsége alól, akiknek ezt meg kellene tenni, és azt látjuk, hogy valójában itt sokszor arról szól ez az egész diskurzus, hogy kinek áll hatalmában, kinek az autoritása megmondani, hogy mi az iszlamofóbia. Mert ugyebár ez egy olyan vita, aki ezt a pecsétet rá tudja sütni valakire, annak hatalma van, annak politikai hatalma van. Tehát az ilyen kisebb szervezetek gyakran kihasználják ezt az ütőkártyát.
Bocsánat, ez csak két apróság, hogy ugye ezen a keretrendszeren belül hajlamosak nagyon sokat szemlélni a mostani izraeli-palesztin konfliktust is, tehát hogy Izrael az elnyomó állam, az apartheid állam, és a palesztinokat, őket elnyomja. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy igen, kimondhatjuk meg, hogy ki az iszlamofóbia, és ugye szembe kerülnek az amerikai egyetemek egy másik kérdéssel is, hogy mitől lesz egy tüntetés antiszemita? Mert hogy nagyon sokan, akik szervezik a tüntetést, meg részt vesznek a tüntetésekben, ők, amikor azt mondják rájuk, vagy nekik, hogy de hát antiszemita tüntetést szerveztek, akkor feltezik a kezüket, és azt mondják, hogy nem, nekünk, mi nem szervezünk antiszemita tüntetést, mi anticionisták vagyunk, nem antiszemiták. És akkor ezzel nagyon sokszor letudva érzik ezt a kérdést.
Mennyire vázolja az föl a jelenlegi helyzetet, hogy itt Európa közepén, Németországban, az Unióban egyáltalán az iszlamofóbiáról kell beszélnünk, ahol a kereszténység, a keresztény értékek, az európai értékek voltak meghatározóak. Mit mutat, mit fest ez a jelenlegi társadalomról?
Hát ez mindenképpen azt jelenti, hogy itt a diskurzív térben zajlik nagyon sok minden. Tehát azért nyilván egyikünk sem szeretne olyan társadalomban élni, ahol vallása miatt, etnikuma miatt bárkit megbélyegeznek. Ugyanakkor az sem szerencsés, hogyha egy kisebbség eleve, ahogy Krisztián is mondta, lerázza magáról a felelősséget, már pedig ezt látjuk.
És mit láthatunk? Itt van egyfajta migrációs paktum a nyakunkon, mert elfogadták, majd az még június 9-e után eldőlhet, hogy ez egyáltalán megvalósulhat-e a gyakorlatban. De ahogy a felvezetésben is elhangzott, mi itt ülünk Magyarországon, nem ismerjük a kettős társadalmakat, kimaradunk szerencsére a kormányzatnak köszönhetően az ilyen és ehhez hasonló tüntetés hullámokból, de ez meddig tartható fent?
Ugye ezt az Európai Parlament fogadta el, és elvileg még az állam és kormányfőknek a jóváhagyása az egy külön történet lesz, és már Nyugat-Európából megindultak azok a hangok, hogy lám-lám már a hozzánk, tehát az európai mainstreamhez tartozó, mondják ők, az európai mainstreamhez tartozó Donald Tusk is fellázott ez ellen, hogy hát ők azért a bevándorlókat mégse szeretnék átvenni, tehát hogy ez még azért egy hosszú folyamat lesz, mire az állam és kormányfőkön ez keresztül megy. Arról nem beszél, hogy ez csak a 2026 után érkező migráció kérdés nyújt megoldást, de vagy nyújtana megoldást, de alapvetően azért azt látni kell, hogy Európában, ahogy egyébként az Észak-Atlanti térség bármely részén, hogyha egy olyan bevándorlási politika van érvényben, amelyik jelenleg az európai elitnek, a brüsszeli elitnek a gondolkodásmódját meghaladja, hát a gondolkodásmódját jellemzi. Tehát egy kizárólag matematikai alapon szemléljük a migráció kérdését. Mi kevesen vagyunk, ők sokan jönnek, és majd a matek kijön, akkor az bukásra ítéli a társadalmat. Tehát egész, és ehhez még azt tegyük hozzá, hogy itt van egy Nyugat és Közép-Európa szembenállás. Mert Nyugat-Európában nagyon sok politikai vezető nem is az, hogy elfogadja a migráció kérdését tényként, hanem pozitívumként tekint a migrációra. Tehát, hogy ez fogja megoldani a gazdasági kérdéseket, ez fogja megoldani a demográfiai kérdéseket, és a többi, és a többi. De szemben ezzel vannak a tradicionalistább, nem szeretem a Kelet-Európa kifejezést mondjuk Magyarországra vagy Lengyelországra használni, mert nem az. Tehát nem Kelet-Európa. Tehát vannak közép-európai országok, amelyek meg azt mondják, hogy igenis nagyon nagy erőfeszítés, nagyon sok idő, nagyon sok pénz, de hogy a hagyományos családpolitikára kell helyezni a hangsúlyt. Egy. Kettő. Nem minden országban van egyfajta, vagy lehet egyfajta békés egymás mellett élés, hogyha az őshonos közösségtől eltérő kisebbség él. Csak az sem mindegy, hogy ennek mi a létszáma. Tehát amikor már azt látjuk, hogy Bécsben vagy Berlinben a keresztnevek alapján kvázi meg lehet ítélni a gyermekek megszületésekor adott keresztnevek esetében, hogy hogyan növekszik az adott muszlim kisebbség, akkor az már nyilván politikailag is meg minden tekintetben befolyásoló hatással lesz az országra.
Ugye nagyon közel vagyunk még itt a CPEC-hez, és Indián államminisztere Diego Morales mondta azt itt Magyarországon, hogy aki egy másik országba jön, ott meg kell tanulnia az adott ország nyelvét, tiszteletben kell tartania annak az országnak az alkotmányát. Ez az elvárás nekünk, az európai kultúrával rendelkezőknek egy teljesen jogos alapelvárás. De nem késő ezt átültetni most Európában? Ezek a vallásbeli különbségek egyáltalán, hát mondhatjuk, az közelebb hozhatók egymáshoz?
Itt inkább a kulturális különbségekről van szó, hiszen hogyha megnézzünk kulturálisan egy közel-keleti keresztényt, vagy egy közel-keleti muszlimot, akkor nagyon hasonló karaktereket látunk, vagy ha megnézzünk egy nigériai keresztényt és egy nigériai muszlimot, azt látjuk, hogy nagyon hasonló sikerrel vagy sikertelenséggel fognak integrálódni, mert Európában nem biztos, hogy muszlim kérdésről beszélnénk, ha bosznyákok lennének a muszlimok, nem feltétlenül nem közel-keletiek vagy szubszaharai afrikaiak. Tehát itt egyrészt a kultúra, és azt kell látni, hogy akik az elmúlt időszakban érkeztek, azok jellemzően nem a társadalmak felső kategóriájából érkeztek ezekből a kibocsátó országokból, hanem sokkal inkább az alacsonyabb rétegekből. Tehát az Egyesült Államok ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen amíg a Biden adminisztráció ezt a mostani nagyon elhibázott nyitott kapu politikáját nem vezette be, azért az óceán miatt mégiscsak meg tudta szűrni, hogy kik érkeznének mondjuk a harmadik világból oda. Európában ez kevésbé volt meg. Itt megint csak a számokkal van a probléma, hiszen azt látjuk, hogyha Európa és az európai kultúra bizonyos számú embert tud integrálni. Ennyit viszont nem. Tehát csak tavaly Németországban 351 ezer menedékkérelmet adtak be, több mint 200 ezer embernek el kellene hagynia az országot, de hát nem, de hát megtűrik őket, úgynevezett duldung, ez egy jogi terminus keresztül, hiszen nem tudnak velük mit csinálni, nincs hova hazaküldeni őket, és összesen 16.400 kitoloncolás történt Németországban a tavalyi évben. Azt látjuk, hogy elenyésző a száma azoknak, akiknek nem lenne joguk Európában maradni, de mégiscsak itt vannak. Ilyen körülmények között, amikor ekkora embereknek a tömegei százezrek, vagy Franciaország, mint egy milliós tömegről beszélünk, aki nem tudnak gyakorlatilag hazatoloncolni, egy jogi limbóban vannak, nincs miért integrálódniuk, mert nem tudják, mit hoz a holnap, nem tudnak más tenni, mint az azt, hogy amíg itt vannak, addig próbálnak ilyen-olyan módon minél több pénzt összeszedni, hazaküldeni, és gyakorlatilag ez mind az európai társadalmaknak a kárára van, és ilyen körülmények között integrációról még álmodni is nehéz.
Fél percünk maradt, de azért kíváncsi lennék arra, hogy akár november, akár június 9-e ebben fordulópont lehet-e, hozhat-e változást?
Június 9-e az abból a szempontból érdekes, hogy lesz, azt mutatják a számok egyöntetően, hogy lesz valamiféle jobboldali átrendeződés az Európai Parlamentben, de jobboldali áttörés az abban a formában, tehát óriási áttörés az nem. November szempontjából azért egy érdekes kérdés, mert nyilván, hogyha Donald Trumpot elnökké választják, és kap maga mellé egy olyan összetételű képviselőházat meg szenátust, ami mondjuk egy republikánus többségű, akkor teljesen más politikák fognak érvényesülni, mint érvényesülnek most, bár egy záró gondolat. Én azt megjegyzem, hogy már demokrata politikusok is felvetették a Kolumbia elnökének, hogy vagy tegyen rendet, vagy mondjon le.
A témával biztos, hogy a jövőben még foglalkozni fogunk. Köszönöm szakértőinknek, hogy elfogadták a meghívást. Szőlősi Éva és Németh László munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották. Természetesen mai adás.